Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány egyházpolitikájának lényege az együttműködő elválasztás, vagy együttműködő különváltság. Alapelvei az állam és az egyház egymás mellé rendeltsége és harmonikus együttműködése, a társadalom javára és az egyházi intézmények államiakkal azonos finanszírozása. Erről beszélt Semmilyen Zsolt az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén tartott éves meghallgatásán. A nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnök helyettes kitért az egyenlő finanszírozás fontosságára, amennyiben az egyház közfeladatot lát el, hangsúlyozva, ha nem így lenne, a vallásos emberek kettős adófizetése lennének kényszerítve. Az elmúlt évek nemzetközi eseményei és a háborús konfliktusok számának növekedése felerősítették az ENSZ jelentőségét, jelentette ki a köztársasági elnök, miután a Dohában zajló második szociális fejlesztési világcsúcson tárgyalt António Guterres-szel, az ENSZ főtitkárával. Sólyog Tamás azt mondta, az ENSZ 80 éves fennállása a példája annak, hogy a multilaterális diplomácia nem csupán egy nemes eszme, hanem a béke, a biztonság és a fejlődés nemzetközi támogatásának egyik legfontosabb eszköze. Az államfő közölte, különös büszkeséget jelent, hogy Horváth Zsuzsanna magyar ENSZ nagykövet személyében Magyarország töltheti be az ENSZ közgyűlés költségvetési bizottságának elnöki tisztét. A magyar nukleáris ipar nemzetközileg is versenyképes, a szektor ráadású stratégiai jelentőséggel bír a nemzetgazdaság jövőbeli teljesítménye szempontjából is. Erről beszélt Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter Párizsban, a nukleáris világkiállításon, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség standjának megnyitóján. Arról számolt be, napjainkban robbanásszerűen nő a világ villamos energiaigénye, az autóipar elektromos átállásának, a hűtési és fűtési rendszerek egyre szélesebb körű használatának, az ipar növekvő teljesítményének és a nagy adatközpontok építésének következtében. Ennek kapcsán arra emlékeztetett, ezért egyrészt dolgoznak a meglévő reaktorok élettartamának kiterjesztésén Pakson, másrészt két újabb, összesen 2400 megawatt teljesítményű blokk építése is zajlik. A két ország közösen vallott értékeit hangsúlyozta az országgyűlés elnöke és a Tajföldi Királyság képviselőházának elnöke Budapesten. Kövér László az országházban fogadta Van Muhammad Nor Matát. Magyarország külpolitikai és külgazdasági kapcsolatépítésének Dél-Kelet-Ázsia kitüntetett célpontja, a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége tagországai között is az egyik legfontosabb partnere Tajföld, ismertette a házelnök. Kiemelte a turizmus jelentőségét is, Magyarországról évente 40 ezer turista megy Tajföldre, míg 10 ezer tajföldi polgár érkezik ide. Orbán Viktor hivatalában fogadta Mario Kunaseket, az ausztriai Steyerország tartományfőnökét, az FPO szövetségi alelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A felek Magyarország és Steyerország gazdasági együttműködéséről, valamint az Európai Unió csújtó migrációs válság kezeléséről tárgyaltak. Az Egészségügyi Világszervezet egészséges idősödés együttműködési központjává nevezték ki a Semmelweis Egyetem megelőző orvostani és népegészségtani intézetét. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter köszöntőjében azt mondta, tisztelettel tartozunk a régebb óta fiataloknak, és hozzátette, a magyar költségvetésben az egészségügyi kiadásoknál is jelentősebb összeget, 7700 milliárd forintot fordítanak az idősek anyagi biztonságának megőrzésére, és emellett az egészség biztonságáért is tenni kell. Merkeli Béla rektor arról szólt, az együttműködés célja, hogy minél többen, minél tovább éljenek egészségesen. A Terrorháza Múzeumhoz került Wittner Mária 1956-os forradalmár szabadságharcos hagyatékának egy jelentős része a miniszterelnökség jóvoltából. Schmidt Mária történész, a múzeum főigazgatója arról beszélt, Wittner Máriában egy olyan történelmi hőst ismert meg, akinek egész élete 56-ról, a szabadságharcról és a magyarság ügyéről szólt. Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke azt mondta, bár leverték az 1956-os szabadságharcot, az első szöget mégiscsak mi vertük be a kommunizmus koporsójába. Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta Ukrajnának a makroszintű pénzügyi stabilitást biztosító 50 milliárd eurós hosszú távú pénzügyi támogatás 5. 1 milliárd 800 millió eurós részletének kifizetését, tette közzé az ex-közösségi portálon az uniós tanács. A pénz azzal a feltétellel áll rendelkezésre, hogy Ukrajna továbbra is fenntartja és tiszteletben tartja a hatékony demokratikus mechanizmusokat, beleértve a többpárti parlamentáris rendszert és a jogállamiságot, valamint szavatolja az emberi jogok tiszteletben tartását. Végül az időjárásról. A folytatásban is túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 2, napközben aztán 12-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Végzett a kezdettől, nem a háj égeti az ember, nem a part mossa el a tenger, bár gyanús minden még néha, de a helyére kerül, mert soha nem a sört csapolja meg a pultos lány, s nem a jegy veszi a turistát, nem a postás cipeli a táskája, s nem ő kerül a ládában, nem a halottása el az élő, nem a nap rejti el a felhő, és végül kiderül mindig, és te is érzed. El a bankrablót, nem a fejed a hangszórót, nem a falba kólja be a könyvüves, és mindig a gyengét vesz, nem a film rendezi az ember, nem a drog terjeszt dealer, bár gyanús minden még néha, de a helyére kerül, mert soha nem az ajtó nyitja a kulcsot meg, nincs bélyeg, ami gyűjtőt vesz, nem a gyűrű húzza az ujjat fel, nem a pénz szórja az embert el, nem az áldozat szedi a járvány, nem az út szeli a járgány, és végül kiderül mindig, és te is érzed azt, hogy ki van talán az eleje, a vége, minden úgy a jó, ahogy van, mert soha nem véletlen a hídot, ahol van folyó, soha nem véletlenül lépsz félre, nem véletlenül szület, és nem véletlenül kerül pont az a pultra, amiért fizetsz. Az erdő, akkor vannak vár egy veri magát, és bántai a világ. Farkas kívül.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Dervarics Boros Ágnes mesél a Kréton módszerről és a napro technológiáról, melynek segítségével sikerül megismerni és figyelemmel kísérni a termékenységet és nőgyógyászati egészséget. Fontos témák egy olyan korban, ahol egyre többen küzdenek ezzel a nehézséggel. Dervarics Boros Ágnes a Kréton módszer egyik hazai oktatója. Édesanyaként arról is szól, hogyan egyeztethető össze az orvosok által is végig kísérni út a katolikus egyház tanításával. Tartsanak velünk!
Picit a családtervezésnek különböző technikái vannak, amennyit én tudok 25 éves papi jubileumom után, hogy van ilyen módszer, olyan módszer, olyan módszer, ez a napró, meg ez a nem tudom, a Kréton módszert még nem is hallottam. A napró módszer ez egy elég új, pár évvel ezelőtti kidolgozás, szerintem itt már mindenki hallott róla, és hogy ez leginkább abban próbálja segíteni a meddő párokat, hogy hogyan segítse őket mindenfajta, nem tudom, hogy orvos nélküli, de hogy mindenfajta
orvossal,
nélküli, akármi út nélkül arra, hogy gyermekeik szülessenek, mert hát sajnos a mai világ az már nem mindig arról szól, hogy ne szülessen gyerek, hanem hogy szülessen gyerek, és hogy hát emiatt van ez, úgyhogy köszönjük, hogy jöttetek. És majd, hát elsősorban lenne egy felvetítés, aztán utána pedig egy beszélgetés, majd kiki, amit úgy gondol, azt kérdezze, meg szóljon hozzá, meg majd én próbálom lelőni azt, aki hosszabban beszél, és így tovább. Jó, köszönjük szépen!
Én is nagyon szépen köszönöm. Dervarics Boros Ágnes vagyok, a magyarországi Kréton oktatónak, a Kréton módszer oktatók egyike. Ma nem a módszernek a részleteiről fogok beszélni, hogy hogy működik, hanem inkább az oktatás során szerzett tapasztalataimat szeretném itt megosztani, meg majd egy beszélgetésre meghívni a résztvevőket, hogy mindenki szóljon hozzá, ő miket tapasztalt, hasonló témák és körülmények kapcsán, mint amiről ma szó lesz. Nagyon sok tévhit van a családtervezéssel kapcsolatosan, úgy egyáltalán a világban, de keresztény és katolikus közegekben is. Én ebből szeretnék néhányat eloszlatni és igazából beszélgetni. Azt még szeretném elmondani, hogy nem virágnyelven fogok beszélni, ez nem egy olyan téma, és most itt ül a Teenstar képzésnek egy magyarországi oktatója és koordinátora is mellettem. Igazából ez a Teenstar program, ez pedig különösen a fiataloknak szóló szexuálpedagógiai program, és ott például az egyik alapszabály, hogy mindenről beszélünk, de mindenről tisztelettel és intelligensen, tehát nyilván fontos, hogy kimondjunk dolgokat és rámutassunk dolgokra. Ami még nagyon fontos, hogy most nehéz témaköröket hoztam, és nem áll szándékomban se ítélkezni, se megbántani senkit. Én a saját meglátásaimat tudom elmondani, és tényleg azt hiszem, hogy nagyon nyitott vagyok a párbeszédre. Említettem, hogy én Kréton oktató vagyok, majd azt is röviden elmesélem, hogy hogy kerültem ennek a módszernek és az oktatásnak a közelébe, de azért azt is szeretném az elején aláhúzni, hogy nem vagyok se teológus, se orvos, se pszichológus, tehát nem szakmai szempontból fogok minden kérdést megközelíteni, inkább a saját szakmámnak, ennek a Kréton módszernek a szemszögéből. Én azt érzem, hogy nagyon sokszor, ha vizuálisan megjelenítünk valamit, akkor az segít minket abban, hogy egy témához tudjunk kapcsolódni és elmélyülni, és hogy bizonyos helyzeteknek mi a titka, mi a nehézsége. Itt is lesznek talán kicsit megbotránkoztatóbb dolgok, de hát igen, azt hiszem, hogy ezekben mind érdemes nyitott szemmel járni, és tényleg vállalni a témának a valóságát. Nagyon röviden a Kréton módszerről és a napro technológiáról is szeretnék egy pár mondatban beszélni. Kréton módszer az tulajdonképpen a termékenységünk megóvásának egy módszere. Gyakorlatilag ez egy ilyen ciklus követési módszer, bizonyos szabályok szerint a nők, illetve a párok megfigyelik a saját termékenységüket, és aztán ennek a jeleit táblázatba jegyzik le, és akkor így megismerik a testük működését. És gyakran a Kréton módszerről nem hallottunk, a napro technológiáról viszont igen. A napro technológia az a Kréton módszernek az orvosi része. Tehát a Kréton módszert az bárki elsajátíthatja, napro technológia az viszont az orvosok számára elsajátítható, és a párok, akik valamilyen nőgyógyászati vagy egészségügyi problémával küzdenek, ők kereshetnek fel napro technológiás orvost. Tehát ezt érdemes tudni, hogy a két módszer nem ugyanaz, de egymáshoz tartozik, igen. Egy kicsit csak a saját utamról szeretnék mesélni. Én 2008-ban házasodtam össze a férjemmel, és hogy rögtön nagyon szerettünk volna kisbabát, azt reméltük, hogy már a NASZ útról úgy fogunk hazamenni, hogy egy babát is viszünk magunkkal a pocakomban. És hát aztán nem így lett. Minden hónapban, minden ciklusban azzal a csalódással kellett szembenéznünk, hogy hát nem akar ez a dolog megtörténni nálunk. És akkor azzal nagyjából tisztában voltam, hogy ezt a kérdéskört egy-két évig orvosi szinten nem nagyon kezelik. Én 26 évesen házasodtam, tehát főleg ilyen fiatalon nem nagyon. Tehát általában 35 fölött van az, hogy már jobban odafigyelnek arra, hogyha valaki orvoshoz fordul azzal a problémával, hogy néhány ciklus után sem érkezett baba, ott, ahol erre szándék volt. Egy-két év után azért mi is orvosokhoz fordultunk, megpróbáltunk utána nézni, hogy mi is a probléma. Túl sok konkrétummal nem találkoztunk, azzal viszont igen, hogy egyrészt nagyon sokszor egy futószalagra kerül az ember ezzel az egész kérdéskörrel, tehát adnak valami tablettát, hazaküldenek, lehet, hogy rám se néznek utána, hogy most a szervezetemben az miket is okoz. Ez igazából nagyon szakmaiatlan, így utólag most már tudom visszanézni. A másik pedig az, hogy nem is veszik igazán komolyan az ember problémáját, illetve hogy a nőgyógyászat és a meddőség kezelés még egy csomagban érkezik, de azért már nagyon kezd elválni egymástól, és sok nőgyógyász nagyon korrekten be is vallja a páciensének, hogy ő már akkor tud csak segíteni vele együtt dolgozni, amikor már ott van a pocakjában az a kisbaba, tehát meddőségkezelés szempontból inkább átirányítja őket egy másik helyre. A probléma ezzel az, hogy a meddőségi centrumokban nagyon hamar arra kerül a sor, hogy azt mondják, hogy oké, hát akkor maguknak nincs más választása, mint hogy Lombik programban vegyenek részt. Egy-két vizsgálatot nyilván elvégeznek, nagyon sokszor nem alaposak ezek a vizsgálatok. Ezt is úgy tudom mondani, hogy azért rengeteg kliens, akivel vagy én foglalkozom, vagy a Kréton oktató kolléganőim, ezeket visszajelzik nekünk. Tehát megnéznek egy pár dolgot, rendben van, hormonszint, stb., és akkor utána, hogy gyorsan-gyorsan mesterséges megtermékenyítés, hogy minél előbb legyen eredménye. Tehát azért ezt itt fontos tudni, hogy van egy ilyen presszió. Mi tudtuk, hogy nem szeretnénk mesterséges megtermékenyítési eljárások felé fordulni. Egyrészt nekem sokat jelentett az egyház ezzel kapcsolatos tanítása, illetve azt is tudtam, hogy azért ez nagyon komoly egészségügyi következményekkel jár. És akkor a házasságunk talán harmadik évében voltunk, amikor, hát igazából ez is egy kegyelem, hogy akkor lett itthon ismert a napro technológia, az egyik első oktatólány mutatta be itt Magyarországon, és azon az előadáson ott voltam, és nagyon meggyőző volt. Akkor azért még reménykedtem abban, hogy ez csak úgy meg fog történni velünk, és aztán az előadás után körülbelül egy évvel kerestem fel ezt az oktatólányt, hogy hú, hát szeretnék én is segítséget, mert hogy nem jutunk a probléma gyökeréhez, nem találjuk, hogy mi az oka annak, hogy miért nem érkezik hozzánk kisbaba. És akkor végül is ő vett rá arra, hogy végezzem el az oktatóképzést is, hogy egyre többen legyünk itt Magyarországon, akik ezt a Kréton módszert tanítani tudjuk, és akik utat nyitunk afelé, hogy a párok a napro technológia segítséghez jussanak. És aztán elkezdtem a Kréton módszert használni, nagyon jól megismertem a saját ciklusaimat. Utána még akkor nem volt itthon napro technológiás orvos, ma már szerencsére többen is vannak. Egy írországi orvossal dolgoztam együtt, aki egyébként nagyon hát hihetetlen meglátásai voltak az én jegyzeteim alapján. Tehát, hogy több országon keresztül elküldöm az adataimat pár dologról, és egy táblázat táblázatból, egy papírtáblázatból olyan dolgokat megmond, amit mások, nem tudom én milyen csúcs technológiás eszközökkel se tudtak megmondani. Elkezdődtek napró technológiás kezelések, és nem fogant meg akkor se kisbabánk. Tehát úgy tűnt, hogy az lesz az utunk, hogy én oktatom ezt a módszert, és hogy akik jönnek hozzám, nyilván lesznek, akik sikerre járnak, és aztán babával mehetnek haza, lesznek, akiknek ez majd nem adatik meg, de hogy hát velünk se történt meg. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy ennek a nehézségét, a fájdalmas részét és a gyászát én mind átéltem. Tehát azt hiszem, hogy tudok empatikus lenni azokkal, akik ugyanilyen helyzetben vannak és szenvednek attól, hogy nem érkezik hozzájuk gyermekáldás. És aztán 6,5 év várakozás után tulajdonképpen egy meglepetés babát kaptunk azzal, hogy megtudtuk, hogy érkezik a mi kis Lucánk. Tűzgolyó és energia bomba lett, tehát egy hihetetlen nagy ajándék a Jóistentől. Nagyon szép volt a mi történetünkben az, hogy karácsonykor néztem, hogy hát csak nincs vége ennek a ciklusnak, és hogy mi történik itt, és csináltam egy tesztet, és megint negatív lett, és már annyi ilyet láttam, hogy már körülbelül nem is tudtam se sírni, se elkeseredni rajta, és pár nappal később volt Szent Család vasárnapja, ami egyébként december 28-ára esett a mi aprószenteknek az ünnepe normálisan, és hogy abba az évben aprószentek ünnepét eltolták, mert hogy Szent Család vasárnap volt, és hogy annyira szép volt, hogy azon a vasárnapon tudtuk meg azt, hogy mi is családdá válunk. Nekem ez a mai napig nagyon sokat jelent, de egyébként azt gondolom, hogy sokan, akik sokáig várnak kisbabára, pont ilyen csodás történeteket tudnak elmesélni, hogy milyen megerősítéseket és jeleket kapnak a Jó Istentől abban, hogy érdemes volt várni, és érdemes volt kivárni ezt az ajándékot.
Sírnod sose kell, és majd gondolod.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melynek témája a meddőséggel küzdő párok körében alkalmazható Kreyton módszer, mely megfigyelésekkel segíti a naprotechnológiás gyógyítást.
Hoztam egy ilyen szituációs játékot, amiben szeretném, hogy egy kicsit közösen elmélyedjünk. Szerintem kettő embernek jut körülbelül egy, hogyha röviden átolvassuk, azt megköszönöm, és akkor utána majd beszélgethetünk erről. Amit még elfelejtettem mondani, hogy én nagyon szívesen tegeződöm, tehát aki tegez engem, azt szívesen én is visszategezem, és aki szeretné, azzal pedig magázódom. Jó, tehát a felvétel miatt elmondom, hogy röviden az a helyzet, hogy egy házas pár beszélgetést kezdeményez velünk, akik már évek óta szeretnének kisbabát, és jártak már néhány orvosnál, de a meddőség okát nem találták, és lombik programot javasolnak, és hogy ilyenkor mit tudunk mondani egy párnak, hogy lehetünk jól jelen egy ilyen beszélgetésben. Egyrészt elmondom, amit én gondolok, de másrészt meg nyilván itt a jelenlévőknek is lehet akár nagyon sok tapasztalata is erről, tehát szívesen fogadom azt, hogy mit gondoltok erről, a többiek mit gondolnak erről. Egy dolgot itt pont szeretnék is aláhúzni már a magánál, a szituációnál, hogy a meddőség okát nem találták, lombikot javasolnak. Rengeteg ilyen helyzettel találkozom, hogy nem tudják, hogy mi a baj, és akkor azt mondják gyorsan, hogy fú, akkor mesterséges megtermékenyítés, hát ha hamar megérkezik a várva várt kis csoda. Tehát ez mindenképpen felveti azt a kérdést, hogy vajon Magyarországon ezt a helyén kezelik-e, tehát megfelelő időben, megfelelő indokkal irányítanak-e párokat ehhez az eljáráshoz. Én itt most nem nagy okosságokat szeretnék elmondani, leginkább kérdéseket fölvetni, amik nekem is eszembe jutnak ilyen történetek kapcsán. Nyilván azt látom, hogy akik hozzám fordulnak, ők sem arra vágynak, hogy én valami nagyon okosat megmondjak nekik, hanem hogy velük együtt tudjak gondolkodni erről a helyzetről. Milyen keserves bánat is az, amikor nem érkezik baba egy családba, és tényleg én nagyon emlékszem arra, hogy hogyan tud mélyülni ez a gyász szinte ilyen spirálokban, hogy először az ember tényleg mindig csak ezzel a negatív teszttel találkozik, aztán jön az, hogy már orvosokhoz is kell járni, sokszor ott nagyon kiszolgáltatott és megalázó helyzetek adódnak, aztán, hogy nyilván a házas pár is elkezdi egy kicsit méregetni egymást, hogy a te hibád, az én hibám, tehát, hogy ott is kialakul egy ilyen feszültség, és talán ellentétek is, és akkor utána újra és újra karácsony, anyák napja, egy gyermek, kisgyermekekkel teli, nem tudom, reklám vagy film, szóval úgy igazán az embernek a szívébe tud marni, hogy mi például úgy indultunk, hogy akár 5-6-7-8 gyerek is jöhet, és mind a ketten nagy családban nevelkedtünk, és nekünk nagyon jó tapasztalatunk volt erről, és hogy nagyon örültünk volna tényleg annak, hogyha nagyjából akárhány gyermek is, de hogy érkezik a családunkba, és aztán, hogy ez nem történik. Szóval volt egy olyan időszak, amikor már tényleg a misén elsírtam magam, úgyhogy én nagyon nem egy ilyen ember vagyok, tehát nem szeretem ezeket az érzéseimet kimutatni, vagy mentem az utcán, és egyszer csak így összetörtem. Tehát azt hiszem, hogy az első jó beleállás ebbe a helyzetbe, ez az empátia, az, hogy átérzem, hogy aki hozzám fordul akár tanácsért, akár csak azért, hogy meghallgassam, hogy nagyon megérteni azt, hogy ő benne mi van, mi játszódik le benne, és ebből megpróbálni elindítani egy beszélgetést. Amit szeretnék hangsúlyozni, hogy sokszor a párok rögtön azzal találkoznak, hogy tényleg elkezdenek nekik tanácsokat osztogatni, elmondják másoknak a sikertörténeteit. Sokszor olyan tanácsok ezek, amik kifejezetten bántóak, vagy az ember legintimebb pillanataiba úgy belenyúlnak, beleszólnak, tehát hogy nagyon kell vigyázni az olyan kijelentésekkel szerintem, hogy a amikor valakinek azt mondjuk, hogy hát ne görcsölj ezen, majd lesz baba. Volt olyan orvos, aki azt mondta nekünk, hogy hát menjünk el egyet nyaralni, és akkor majd sikerül. És egyébként értem az ő jó szándékát is, és biztos, hogy sokaknak így meg is történik az, hogy akkor kicsit eleresztik magukat, és érkezik a gyermekáldás, de hogy hát ez azért nem egy olyan dolog, amit úgy az ember csak úgy letesz, hogy hát babát szeretnénk, és ó, hát majd valami fog történni. Tehát ezt én biztos, hogy kerülném. A másik, amit sokszor hall az ember, hogy hát fogadjon örökbe, és akkor még el is mesélik azokat a történeteket, hogy mert a nem tudom én ki is örök befogadott, és utána nem tudom hány gyerekük lett. Az örökbefogadás egyébként szerintem mindenképpen egy olyan téma, ami egy ilyen útnak a végén valahol előkerül, de ezt nagyon a párnak kell megfontolni, és ha ők jönnek azzal, hogy szeretnénk örökbefogadni, te mit gondolsz, mit tanácsolsz, szerintem akkor lehet csak ezt előhozni. Ráadásul az, hogy fogadjunk örökbe azért, hogy legyen saját gyerekünk, ez már kérdéseket vet fel bennem, hogy tényleg mi is akkor az, hogy egy gyermeket akár örökbefogadunk, akár hogy saját gyermekként érkezik az életünkbe, tehát én azt gondolom, hogy ezekkel mindig nagyon óvatosan kell bánni. Ami eszembe jutott, hogy nagyon segített nekem az, hogy sokan biztosítottak arról, hogy imádkoznak értünk. Tehát azt hiszem, ez mindig egy jó hozzáállás és jó indítás, hogy imádkozzunk egymásért. Jártunk egy ima csoportba is, ahol hát külön így meddőséggel küzdő pároknak szervezték. Ez nem biztos, hogy mindig a megfelelő megoldás és megfelelő terep talán, tehát biztos, hogy fontos, hogy legyenek ilyen ima csoportok. Sokan már azért nem mernek egy ilyenre elmenni, mert eleve olyan, mintha nem is tudom, tehát a stigmatizáltak között ott leülnénk, és akkor most mi így külön vagyunk elkerítve a táboron kívül, és akkor itt együtt imádkozgatunk. Tehát sokkal inkább azt hiszem, hogy a közösségnek kell egy-egy közösségnek a szívébe venni ezeket az embereket, és imádkozni értük. Volt olyan, hogy várandósoknak osztottak áldást a mise végén, és egyébként ez olyan jó volt, amikor végre én is részt vehettem ebben, de hogy azt hiszem, hogy lehetne misét mondani azokért, akik gyermekre vágynak, vagy áldást osztani csak azért, hogy gyermekek szülessenek, tehát, és nem is feltétlenül úgy, hogy az ember kimegy az oltár elé, és ott valaki megáldja őt, hanem csak úgy a közösségre nézve, tehát azt hiszem, hogy ezek mind nagyon pozitív dolgok tudnak lenni azoknak az életében is, akik gyermekre vágynak. És a harmadik nagyon nagy téma nekem itt, tehát egyrészt az első, hogy meghallgatás, megértés, empátia, a második az ima, a közösségben való részvétel, a harmadik pedig az információ. És igazából az informálódás mindenről, tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos azt tudni, hogy a legtöbben, akik például egy mesterséges megtermékenyítési eljárásba belevágnak, nagyon keveset tudnak az egészről, nagyon keveset tudnak az egész procedúráról, nagyon keveset tudnak annak a következményeiről. Nyilván, akik szívesen megosztják a történetüket másokkal, olyan emberek lesznek, akik sikerrel jártak, akiket nem viseltek meg a gyógyszerezések és egyéb procedúrák. Azért itt nagyon sok nehézség van, és erről is órákat lehetne beszélni, de nem akarom nagyon húzni ezzel az időt, tehát mindenképpen jó ennek a hátterével is megismerkedni. Ugyanakkor pedig van ez a nagyszerű napro technológia, amiről az előbb beszéltem, mint egy alternatívája a lombiknak. Ezzel is érdemes megismerkedni. Azért azt is sokszor tapasztaltam, hogy valakinek mondtam, hogy hát van ebben a Creighton módszerben és a napro technológiában egy ilyen ingyenes bevezető előadás, ahol csak információt kapnak másfél órában, semmilyen kötelezettséget nem ró rá, eljönnek, meghallgatják és eldöntik, hogy szeretnének-e utána tanfolyamra járni, és hogy sokan, akik egyébként nagyon küszködtek ezzel az egész témával, hát hogy még erre se jöttek el, tehát hogy azt gondolom, hogy legalább ennyit mindenképp megér, és aztán utána a párok nyilván járják a saját útjukat, tehát nem dönthetünk helyettük semmiben.
Most érkeztél erre a földre, arcodon még az angyalok könnye, még az útra küldött szót a szíveden hordod. Te vagy a tűz, és annak a melegét szórod, ahogy felém szaladsz puha talpakon, s a bőröd illatát magamba szívhatod. Hogy engem kutatva nézel az ablakon, indulnom kell, de a szívemet itt hagyom. Szeretlek kötőszók nélkül, a mert és a ha elkopnak végül. Legyél hát bármilyen gyermekem, nekem elég az is, hogy létezem.
Folytatjuk adásunkat, melyben Dervarics Boros Ágnest, a Kréton módszer hazai oktatóját, édesanyját hallják.
Még egy dolog. Azt hiszem, hogy nagyon kevesen olvastuk el valójában azokat a dokumentumokat, amik az egyházban erről a kérdésről szólnak. Az egyik a Humanae Vitae, a másik a Donum Vitae. Ezek én nekem nagyon nagyszerű olvasmányok voltak. Tehát én azt gondolom, hogy bátran lehet ajánlani pároknak, hogy erről egy kicsit elmélkedjenek és ismerkedjenek meg az egyház tanításával. Tehát nagyon sokaknak annyi szűrődik le, hogy az egyház ezt tiltja, bűnnek tartja, és nyilván akkor az egész már egy ilyen érzelmi szintre kerül, és megint csak megalázva érzik magukat valamilyen szinten. Tehát, hogy igazán megismerni azt, hogy mit mondanak erről az egyházi dokumentumok, szerintem fantasztikusan szép a nyelvezetük, és jól leírják azt, hogy ezt nem csak keresztényeknek ajánlják ezeket a gondolatokat, hanem minden jó szándékú embernek, és szerintem rengeteg irgalom és szeretet van ezek a dokumentumokban, tehát hogy ezért én tudom ajánlani, és én annó biztos, hogy nagy örömmel olvastam. Nekem egy nagyon kedves jezsuita barátom mondta egyszer egy beszélgetésben, hogy hát, hogy ennyire vágyunk babára, és hogy Máriához szoktam-e fordulni ezzel a vágyammal, vagy kérésemmel, hogy hiszen ő anya volt, tehát abszolút, illetve anya, és abszolút érti azt, hogy mi az, amikor az ember babára vágyik, és valahogy ott esett le, hogy nem, igazából nem fordultam így különösebben Máriához, és aztán ez is egy olyan szép út volt ezt átelmélkedni, hogy milyen lehetett a szűzanyának egy kis babát várni és hordani a szíve alatt, de ugyanakkor az ő útja sem volt könnyű, és hogy amivel megint csak hozzáfordulhatunk, az a fájdalom és gyász, ami akár egy meddőség vagy vetélés kapcsán bennünk születik, és hogy ki az, aki megérthetne jobban minket ebben a kérdésben, mint Isten anyja. Még a foganásról szeretnék beszélni, csak azért, hogy értsük, hogy a lombik és a természetes foganás között mondjuk mi a különbség. A petefészekből kikerül a petesejt, és itt már lehet, hogy napok óta várakoznak a hímivar sejtek arra, hogy megtörténjen a pete érésnek az időpontja. Nem tudom, remélem, hogy nem baj, hogy ilyen részletekbe megyek. Én azt gondolom, hogy ezeket lenne nagyon fontos tudnia mindenkinek, tényleg papoknak, szerzeteseknek, bárkinek, aki beszélget hasonló dolgokról párokkal, mert hogy ezekben szerintem nagy titkok vannak elrejtve, és jó, hogy a tudomány egyre több dologra rájön, még akkor is, hogyha nem ismerünk mindent teljesen a maga mélységében. Minden esetre azt nekem nagyon szép volt megtudni, hogy itt a hímivar sejtek akár napokig várakoznak, és amikor megtörténik a peteérés időpontja, és a pete beúszik itt a petevezetőbe, akkor a hímivar sejtek hirtelen megélénkülnek, és elkezdik körbe rajongani ezt az egy petesejtet. És utána maga a petesejt egyetlen egy hímivarsejtnek megnyílik valamiért, és nem tudjuk, hogy mi alapján választ. Sokáig azt hitték, hogy a leggyorsabb, a legerősebb, a legszebb hímivarsejtet választja ki magának, de ez nincs így. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy egy biológus egy laborban kiválaszt egy hímivarsejtet, beinekciózza a petesejtben, az mindenképpen kérdéseket vet fel, hogy vajon úgy történt volna-e a természetben is, vagy hogy mit teszünk hozzá mi emberek itt, és hogy az jogos-e. Igen, ezekre érdemes ránézni. És akkor, amikor megtörténik a foganás, ugye innentől ő már egy olyan valaki, akinek egy kialakult genetikai állománya van, tehát beleírta a jóisten azt, hogy milyen lesz a szemeszíne, hány centi magas lesz, és a többi. És akkor elindul a petevezetőbe, és 6-9 nap alatt elér a méhfalhoz, és oda beágyazódik. És azt kell tudnunk, hogy az orvostudományban ezt a fázist, ahol megtörténik maga a foganás, tehát egyesül a hímivarsejt és a petesejt, nagyon sokszor nem tekintik az élet kezdetének. Tehát ha lesz időnk, majd bizonyos fogamzásgátlási módszerekről is egy pár szót ejtek, tehát az, hogy ha nem tud ide beágyazódni ez a megfogant élet, az nagyon sok orvos szerint nem abortusz, tehát hogy ott nem történik veszteség tulajdonképpen, holott itt már egy teljesen egyedi és új emberi élet indult el, és valahol mi is mindannyian egy ilyen pillanatban kezdtük az utunkat. Jó, és akkor még itt a következő. A naprotechnológia arra teszi a hangsúlyt, hogy megfelelő környezetet teremtsen, tehát az egészségünket helyreállítsa, hogy aztán a már egészséges női és férfi szervezet egyesülésekor fogalhasson egy kisbaba, és jó fészekre, jó környezetre találjon az édesanyja méhében. És akkor mellette ott van az a kép, ahol vagy éppen egy lombik zajlik, vagy éppen a petesejteket szívják le. Tehát, hogy nem tudom. Én, ha szemlélem a két képet, az megint csak olyan, hogy elmélyülni ebben, hogy mi történik egyik, és mi történik másik alkalommal, hogy vajon veszít-e egy házas pár, veszít-e egy kisbaba azzal, hogy egy ilyen környezetben fogant meg, ahol az édesanyát ott altatják, kábítják, az orvosok hada veszi őket körül. Vajon hatással van-e ez a születendő gyereknek az életére, hogy így vagy úgy fogant? És mondom, ezek most megint itt csak kérdések. Egyébként az egyháznak ugye nagyon konkrét meglátásai vannak erről, tehát ezért is érdemes elolvasni a Humane Vitae-t és a Donum Vitae-t. Igazából két idézetet hoztam ide. Az egyik, hogy a technika előrehaladása lehetővé tette a szexuális kapcsolat nélküli nemzést is, mégpedig a férfitől és a nőtől vett ivarsejtek in vitro történő egyesítése által. De az, ami technikailag lehetséges, az azért még morálisan nem megengedett. Szerintem ez egy nagyon fontos megállapítás. De sokan azt mondják, hogy de hát, ha a jóisten megengedte, hogy kitaláljuk ezt az in vitro technikát, akkor már az is rendben van, hogy így fogadjanak babák. És ebben a kérdésben még egy nagyon fontos témakör szerintem, hogy nincs ilyen, hogy gyermekhez való jog. A gyermekhez való jog annak valódi és sajátos értelmében ellent mondana a gyermek méltóságának és természetének. A gyermek nem valami tartozás, és nem lehet tulajdonként felfogni. Tehát, hogyha a személy méltóságáról beszélünk, akkor mindenképpen ezeket meg kell fontolnunk. Egyébként ezek a Donum Vitae-ből vett idézetek. Igazából a naprotechnológia mögött ugyanúgy orvosok állnak, és orvosi technikák, ezt nagyon fontos tudni. Sokan azt gondolják, hogy ó, hát ez valami, hogy vitaminokat kell szedni, meg papírtáblázatot töltögetni. Nem, ők is a legmodernebb sebészeti technikákkal dolgoznak, ugyanúgy hormonvizsgálatokat végeznek, csak ha lehet még alaposabban, mint egy-egy meddőségi centrumban. A meddőségi centrumokban az látszik, hogy nagyon sok mindent azért csinálnak bizonyos eljárásokat, hogy majd a lombik sikeres lehessen. Tehát nyilván például, hogyha a nő petevezetőjét megsértik egy műtét során, nem gond, mert in vitro megtermékenyítik a petesejtet, és beültetik az embriót, tehát nincs szükség petevezetőre. A naprotechnológiában viszont mindenre nagyon odafigyelnek. Azt mondja ennek a felfedezője, Dr. Hilgers, hogy úgy végzik a műtéteket, mintha egy agy műtétet végeznének, hogy nehogy megsértsenek ott valamit, hogy megfelelő maradjon a környezet, és ezt fontos tudnunk, hogy ehhez viszont a megfelelő orvosokat meg kell keresnünk, hogyha jó kezekben szeretnénk lenni. Tehát igazából így van, a nő egészségére és a méltóságára is helyezi a hangsúlyt, tehát hogy az ne sérüljön semmilyen esetben. Három fázisa van a naprotechnológiás kezelésnek. Az egyik, hogy a problémát felkutatjuk és diagnosztizáljuk, tehát itt tényleg minden adatot, minden leletet egybevetve. A másik, hogy ezeket a problémákat elkezdjük kijavítani, tehát elkezdjük gyógyítani a párokat. És ez azért fontos, mert akkor is, hogyha valaki végül nem egy kisbabával távozik ebből a programból, egészségesebb lesz. Tehát ezt szeretik nagyon hangsúlyozni. A harmadik fázis pedig a hatékony és jó ciklusok számolása, ez az, amit sokszor nem veszünk bele egy meddőségi probléma során, hogy akkor, amikor minden jól működik egy nő és férfi szervezetében, akkor sem rögtön az első ciklusban fog kisbaba fogadni. Tehát itt mindenképpen a naprónak a jelszava az, hogy türelem, türelem, várt ki azt az időt, amikor már megfelelő helyre, megfelelő időben érkezhet egy kisbaba. A lombiknak pedig az a jelszava, hogy gyorsan, gyorsan, tehát minél előbb, minél többet. Magyarországon mondjuk nem jellemző, hogy nagyon sok embriót beültetnének, Amerikában igen, tehát amikor 6-7 gyerek aztán megszületik egy várandóságból, tehát nem tudom, ezek ugye rengeteg etikai és hát egészségügyi kérdést is felvetnek. Sokszor, amikor mondom, hogy hát az orvosok erre nem figyelnek, vagy arra nem figyelnek, akkor mondják, hogy fú, hát én milyen orvos ellenes vagyok. Ez egyáltalán nem igaz, a naprotechnológiában is orvosokkal dolgozunk együtt, inkább csak az, hogy magának az orvos szakmának például ez a hozzáállása, hogy egy megfogant embrió az baba vagy nem. Mert ő mondjuk azt mondja, hogy nem, ami beágyazódott, csak az a kisbaba. Tehát, hogy akkor itt sajnos nem egy jó perspektíva van, nem ugyanazt tekintjük értéknek. És egyébként nagyon sok orvos, amikor megismerkedik a naprotechnológiával, kicsit elmélyül benne, akkor ezt egy nagyon jó dolognak tartja, és fantasztikus dolognak, hogy tényleg tud segíteni a pároknak, csak hát erre a tudásra kell nyitottnak lenni. Egyébként Magyarországon is szükség lenne még több naprotechnológiás orvosra, úgyhogy ezt is szoktuk mindenhol jelezni, és akkor nyilván, hogyha valakinek lombikból lesz kisbabája, ő ugyanúgy a Jóisten teremtménye, és nagyon szeretjük. Tehát itt, amikor volt ez a vitatkozás arról, hogy most bűnben fogant lombikbabák és hasonló címekkel jelentek meg újságcikkek, akkor azt éreztem, hogy most nem arról beszélünk, hogy mi az egyház tanítása, meg hogy tudnánk erről egy jó párbeszédet folytatni, hanem az, hogy hát mi most itt kilettünk nevezve a fekete bárányoknak, akiknek lombikból van kisbabája, tehát hogy ez nem igaz. Az biztos, hogy azért ezek a kérdések előkerülnek. Voltam egyszer egy előadáson, ahol egy hölgy leült, és azt mondta, hogy ő egy meddőségi centrumban dolgozik, és hogy mennyi mosolygós kisgyereket hoznak be oda a szülők, akik mind lombikból, vagy valamilyen mesterséges megtermékenyítési eljárásból fogantak, és hát ez nagyon szép és nagyon jó, de azt nem vitathatjuk el, hogy annak a gyereknek az élete során valahol elő fog kerülni ez a kérdés, hogy is volt, mi volt az én keletkezés történetem, és szóval igen, hogy legalábbis ennyi, hogy ezzel a kérdéskörrel neki meg kell küzdenie, a szüleinek el kell mondania, nem szeretnék most tényleg többet erről mondani, az én férjem nem egy katolikus közegből jön, felnőtt megtérő, és amikor eleinte beszélgettünk ezekről a témákról, hogy fogamzásgátlás, lombik, stb., akkor ő azt mondta, hogy neki úgy állt össze a kép, hogy miért nem megyünk mesterséges megtermékenyítési eljárások felé, hogy nem szeretné elvenni a gyermekének a teremtés történetét. Tehát azt, hogy ő jöhetett úgy, ahogy ő szeretett volna. Egyetlen egy idézetet szeretnénk még felolvasni. A hívők közösségét felhívjuk, hogy segítsék viselni és megérteni azok szenvedését, akik jogos vágyukat az apa és anyaságra nem tudják kielégíteni. Azokat a házastársakat, akik ebben a fájdalmas helyzetben vannak, felhívjuk, hogy fedezzék fel ebben a lehetőséget az Úr keresztjében való különleges résztvállalásban, a lelki termékenység forrását. A terméketlen házaspároknak nem szabad elfelejteniük, hogyha egy házasságban nem születhet gyermek, emiatt a házastársak élete nem veszíti el értékét. Nekem az mindig nagyon sokszor eszembe jutott az utam során, amíg még nem tudtam, hogy aztán végül anya leszek, hogy szóval, hogy az egyház nem kertel, kimondja a valóságot, és megmutatja a keresztet. És ez a kereszt egyébként azzal, hogy végig szenvedtem azt, amit végig szenvedtem, sokkal közelebb vitt engem a Jóistenhez is, és az önmagam megismeréséhez is, és ez most tényleg nem csak egy ilyen duma, hanem én már akkor is valóban ezt éltem át, és éltem meg, és hát ez nekünk csak egy nagy bónusz, hogy megszületett végül a Luca Máriánk.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Dervarics Boros Ágnes édesanyát, Creighton módszer oktatót hallották a természetes családtervezésről, a meddőházas pároknak nyújtott segítségéről. Előadása az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon hangzott el 2019-ben Egerben. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából az erekélyeket az oltára helyezve mutatták be az ünnepi szentmisét Sárospatakon. Új innovációt alkalmaznak a miskolci vízhálózat üzemeltetésében. Rangos elismerést kapott az EGRI könyvtár. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Visszatérő hagyomány a Sárospataki Bazilikában, hogy minden szentek ünnepén a templomban található erekélyeket az oltára helyezve mutatják be a lelkipásztorok az ünnepi szentmisét. Főtisztelendő Novák Lajos káplán elmondta, a templom és a nővérek kolostorában őrzött erekélyék tisztelete egy-egy imacsoporthoz és közösséghez kapcsolódik, jelenlétük minden szentek ünnepén pedig erősíti az égi és földi egyház közötti kapcsolatot.
Egy pár éve visszatérő hagyomány, hogy a Sárospataki Bazilikában minden szentekkor vagy a környékén a templomban megtalálható erekélyeket előveszik, és ennek kísérletében mondják a szentmisét. Milyen erekélyék találhatók a templomban?
A templomunkban mindenek előtt Árpádházi Szent Erzsébet erekélyét kell kiemelni, amelynek ugye külön tartó helyisége is van, ami előtt le lehet róni tiszteletünket, illetve a zarándokok ugye oda szoktak megérkezni a zarándokutak alkalmával. De megtalálható templomunkban Szent Faustina nővér erekélye is, Szent II. János Pál pápa erekélye. Van egy erekélytartomban két erekélye is található, Gonzága Szent Alajosé és Avilai Szent Terézé. A nővérek kápolnájában pedig, akik át szokták hozni erre az ünnepre a templomunkba az erekélyeket, Boldog Mária Lujza Merkel erekélye, Szent Pió atya erekélye is megvan, és most az utolsó, amit kiemelek, hiszen kronológilag így helyes, Szent Kárló Akutisznak az erekélye is megvan.
Ezekhez az erekélyekhez, ha nem is mindegyikhez, de akár azt is lehet, hogy egy-egy közösség, vagy egy-egy ima alkalom csatlakozik.
Az egyházközség egész azt hiszem leginkább Szent Erzsébethez kapcsolódik lelkiekben, születése révén, születési helye révén, hiszen mégiscsak Sárospatakhoz kötődik. Az legtöbb imádságunkat is, meg a legtöbb ünnepünket is az ő személye szövi át. De Boldog Mária Lujza Merkel erekélye a nővérekhez kapcsolódik, hiszen társalapítója is, az első általános előjárója is a Szent Erzsébet kongregációnak, Boldog Mária Lujza Merkelt. És a nővérek az ő oltalmába, az ő közben